Október 6-án emlékeztek meg a zalaegerszegi Mindszentineumban az egyházmegye fiatalon elhunyt papjáról, Kovács Ferenc gencsapáti káplánról. Rétfalvi Balázs előadását hallhatják, ami az emléknapon hangzott el.
Én pedig most röviden a papi életpályáról, illetve a gencsi működésről szeretnék röviden beszélni. Pár képet is hoztam önöknek, hogy kicsit közelebb hozzuk itt az zalaegerszegiekhez ezt a vidéket, ami ugye, Szombathely és Kőszeg között található, plébániának az életébe ad betekintést. Röviden még itt az előzményekről mondanék pár szót, itt sok minden elhangzott, de azért összefoglalnám. Kovács Ferenc Zalaegerszegen született 1932. május 24-én. A szombathelyi szemináriumban, aminek a képét itt a Püspöki Palota mellett jobb oldalt lehet látni, 1949-ben, mint kis szeminarista lett a hallgatója, és 1950-től 52-ig végezte itt a tanulmányait a szemináriumban. Ekkor, 1952-ben a diktatúra bezáratta a szombathelyi szemináriumot, és ezzel párhuzamosan pedig egészségügyi állapotára hivatkozva egy év pihenőt rendelt el, betegszabadságot rendelt el neki Kovács Sándor megyés püspök. Így a tanulmányait 1953 őszi fél évében kezdte meg Győrben, a győri szemináriumban. A püspök nagyon szigorúan járt el a növendékeknél, megtalálható a levéltárban a különböző dokumentumok között, ide azt hiszem nem tettem be végül, de leírja, hogy csak abban az esetben tudja az ő tanulmányait és a tanítatását vállalni, ha a betegsége nem újul ki, és a tanulásban minden feltételnek megfelel. Különben elbocsátja a papnövendékek közül. Hát hála jó Istennek, hogy Kovács Ferenc mind egészségileg, mind pedig tanulmányilag tudta vállalni a ránváró feladatokat a szemináriumban. Ami érdekes, hogy kik azok, akikkel együtt kezdett. Rendkívül mozgalmas volt ez az időszak, az 50-es évek, ugye szerzetes rendeket betiltják, és így 1951-52-es tanévben együtt járt Brenner Jánossal egy évfolyamra. Csak, mivel ugye ki kellett neki hagyni egy évet, Brenner Jánost aztán 1955-ben, tehát egy évvel előtte fölszentelték Papászombathelyen, de hogyha nem lett volna ez a betegszabadság, képzeljék el, Brenner Jánossal együtt szentelték volna föl. És ebbe az évfolyamba tartozott még Seregé István, a későbbi egri érsek, tehát őt együtt szentelték 1955-ben Brenner Jánossal, de Kovács Ferenc is, ha nem jön ez a betegség, akkor kettőjükkel együtt szentelődik. Így aztán 1956. június 17-én szentelte föl Kovács Sándor püspök. Itt, amit kivetítettem, itt a Győrben kelt levele, itt a kézírását is lehet látni, tartalmazza, ami a kérelmét fogalmazta meg a püspöknek, ezt hivatalosan minden felszentelést kérő papnövendéknek meg kell írnia, ahol ő a felszentelést kéri a püspöktől, illetve itt pedig a nyilatkozata, illetve a fogadalma arról, hogy a cölibátust és az engedelmességet megtartja. Ugye itt látható az ő aláírása, ott már mint diakónus, és ott pedig Alexander, azaz Sándor, Kovács püspöknek az aláírása olvasható. Ugye itt látható Kovács Ferencnek a portréja, ez az első éves szemináriumi fotója, ez pedig Kovács püspöknek a portré fotója. Itt látható a ordinációs könyvnek a bejegyzése, amit a püspöki hivatalban őriznek a mai napig, a kurrens papszentelések itt is még ebben jegyzik be. Itt olvasható latin nyelven 1956. június 17. Kovács Sándor püspök az áldozó papság rendjét föladta Kovács Ferencnek, Kovács Józsefnek, Marosfalvi Lászlónak, Mester Vincének, Móricz Imrének és Polgár Albertnek, Bélának, bocsánat, igen. És a szubdiakónusra és szolgálatra pedig Bajnér Istvánt, Bárdics Lajost, Bence Sándort és Brenner Józsefet, az a nagyprépost urat, aki szombathelyi, Vasvárszombathelyi székesegyháztartalom jelenlegi nagyprépostját, tehát Kovács Ferenccel együtt szentelték, de őt akkor szubdiakónussá. Itt láthatják a szentelési emléklapot, ami igazán nagy kincs, imakönyvekből kerültek elő az ő szentelési emléklapjai, ezt a június 17-i ünnepségen osztogatták. Itt lehet olvasni, ez őrizte meg az újmisés jelmondatát, amit a meghívóra is ráírtunk, szeretet az Isten. Itt még aztán a másik mondat, Szűz Mária, édes szíve, légy az én menedékem. Ezt írta rá az újmisés emléklapjára. Az igényességét is mutatja, hogy két gyönyörű szép képet választott. Az egyik Leonardo da Vinci, a másik pedig Sacco-Ferrato-ból származó nagyon híres Mária kép tette az emléklapra. És a szentelés után az első diszpozícióját augusztus 14-én kapta meg, azaz helyezését diszpónó elhelyezés, a püspök rendelkezése arról, hogy melyik szolgálati helyre kerül egy pap. Az első szolgálati helye az ugye Szombathelyről Gencsapátiba vezetett, ugye itt látható Vas megyének a térképe 1957-ből, és hát lehet látni, hogy nagyon közel került. Miért ide került káplánnak 1956-ban, egy nagyon nehéz időszakban Kovács Ferenc? Ugyanis itt volt a plébános, Herold József, akiről már szó volt, hogy nagy lengyelbe volt, de 1956-ban ő már a nagy német-gencsi, illetve gencsapáti plébánián volt ő plébános, és a püspök jót akart vele tenni, hogy a kedves nagybátyjához, aki egyben a kereszt apja is volt, és bérma apja, ő hozzá helyezi ki a káplári szolgálatának az elejére. Ugye ez mindig egy nagyon érzékeny pont a papoknak az életébe, hogy az első szolgálati idejüket az hol, milyen kézvezetőnél, milyen pap kezei alatt kezdik el, és így is látni lehetett, hogy óvni próbálta a püspök ezt a hivatást és ezt a papnövendéket, illetve talán az is szerepet játszhatott, hogy egészségi problémái miatt esetleg, ha ellátásra szorult, akkor közel volt Szombathely, és így is tudtak róla gondoskodni. Hasonló gondoskodás mutatkozott meg, csak egy kis kitérővel, Brenner Jánossal kapcsolatosan. Ugye őt nem véletlenül Rábakethelyre helyezték, hiszen ott a plébános az a Kozma Ferenc volt, aki francia-magyar lelkész volt, és ugye tudjuk, hogy Brenner János magyar-francia szakos tanárnak készült, és erre is figyeltek, hogyha esetleg változik a rendszer, akkor képes legyen arra, hogy egy gimnáziumban magyar-franciát tudjon tanítani, és mindemellett ott volt a ciszterci kötődésű Szent Gotthárd szomszédságában, ugye ciszterci szerzetesnek készült Brenner János. Tehát nagyon gondosan figyeltek a papnövendékekre. Hogy is nézett ki ugye Gencsapáti, erről egy-két dolog, és hogy mi várta őt ott. Hát nagy szegénység volt, azt el kell mondani, tehát az 50-es éveket éltük, beszolgáltatások, és rendkívül nehéz viszonyok uralkodtak. Itt látható a gencsapáti Szent Jakab plébánia templom, és magát a szolgálati helyet azt 1956. szeptember 1-től kellett neki elfoglalnia, és itt látható magának a dispozíciónak a püspöki rendelkezésének a szövege. Ebben ugye a tiszteletre és együttműködésre szólítja föl a plébánossal szembe a káplánt, de sajnos ugye bele kellett írni azt is, hogy tartsa figyelemben a püspöki kar és a kormány között 1950-ben létrejött megállapodást, részleges megállapodást, tehát ebből is látszik, hogy milyen feszült volt ez az időszak. Hogy mivel találkoztak, mivel találta szembe magát, Elég jól megmaradtak a dokumentumok, mind a püspöki hivatal irataiba, mind pedig a gencsapáti plébánia irataiba. Hála jó Istennek, ezt most már a püspöki levéltárban őrizzük. És ebből két dokumentum, az egyik, az arról szól, hogy nem utalták el neki a kongruát. Ugye elvették az egyháznak a birtokait, és emiatt állami fizetésre voltak jogosultak, de az ő fizetését mind szeptember, mind októberben és hosszú hónapokon keresztül visszatartották. Ugye itt részben volt szó róla, hogy az ő édesapja eléggé aktív volt itt Zalaegerszegen. És Mindszenty bíborosnak az egyik bizalmi embere volt, aki közéletileg is bátran kiállt. Tehát tudták róla, hogy ő kicsoda, kinek a fia, milyen családba tartozik, és ezért biztos, hogy nem volt ez, nem egy egyszerű adminisztrációs hiba volt, hogy elfelejtették ezeket az összegeket utalni. A másik még, hogy kötődnek Mindszentyhez, Herold József, az ő nagybátyja, Mindszenty Józsefnek volt a kurzustársa, tehát 1915-ben együtt szentelték föl Mindszenty Józseffel a szombathelyi székesegyházban Herold Józsefet, Kovács Ferencnek a nagybátyját. Olyan szinten tartott ez a kapcsolat, hogy szintén a gencsapáti plébánia iratai között megvannak azok a gratuláló levelek, amiben egymást fölköszöntötték például József névnap alkalmával. Herold József, Mindszenty József, és Herold József, amikor 44-ben veszprémi püspök lett Mindszenty József, akkor oda is írt neki gratuláló levelet, és arra a püspök, akkor még püspök válaszolt, és ezek a Mindszenty eredeti levelek is megvannak a plébániának az iratai között. A másik, hogy ugye mi volt a legfőbb feladata ő neki, mert megnéztem az anyakönyveket plébános úrnak köszönhetően a tegnapi napon, gyorsan kimentem, hogy az eredeti anyakönyvek azok még a plébánia hivatalban vannak, hogy hát kiket és hogy keresztelt és esketett, illetve temetett, és a plébános úrral átnéztük tegnap az adatokat, tehát azért jó rész, főként a plébános végezte ezeket. Meg is tudom mondani, hogy például 1957-ben a 16 házasság kötésből négyet azt ő vezetett, illetve ő volt az, aki az esküvői szertartást levezette. A keresztelésből is kevesebbet, viszont a temetések nagy részét azt ő nyerte meg fiatal káplánként, úgyhogy főként a temetések voltak az ő feladatai, illetve a hitoktatásnak a kérdése. A gencsapáti általános iskolába, nagyon érdekesek az adatok, 242 gyereknek a hitoktatását kellett ellátnia, és ez a levél arról szól, hogy a megyei hivatalnál kérelmezni szeretnék azt, hogy hát ez a sok gyerek 6 csoportban nem fér el, és hogy az állami hivatal engedélyezzen 7 tanuló csoportot az akkor már államosított iskolában, hogy működhessen. És hát ugye itt a szövegnek a megfogalmazása, meg az egész kézírás, az Herold Józsefnek a kézírása, viszont Kovács Ferenc írta alá. Ez is egy nagyon szép dolog, hogy a plébános megírta a káplán kérelmét a püspöki hatósághoz, mert ugye ez úgy volt, hogy föl kell terjeszni a püspökségre, és akkor a püspökség továbbította az állam felé. Egy-két képet hoztam, hogy közelebb hozzuk Gencsapátit és a Szent Jakab templomot. Ez a Szent Jakab templomnak a belső tere, ott Szent Jakabnak a képével. Ugye ezért is akartam bemutatni, hogy ennél a főoltárnál misézett, itt mutatta be a szent miséket, és ez pedig az a régi gyóntatószék, ahol a gyóntatásokat végezte, a mai napig megvan ez a gyóntatószék. Ugye nem csak a gencsapáti templomban szolgált, hanem a filiában, Gyöngyösapátiban lévő Szent István templomban is misézett, itt látható a ma gencsapáti részét képező, de egykori gyöngyösapáti Szent István oltárkép, ami, ha jól megnézik, az apátiak szerint ugye Aponyi Albertnek az arcvonásait örökíti meg, hiszen ő volt akkor az apáti kastélynak a tulajdonosa, amikor készült. A Szent Kút, ugye egy nagyon fontos zarándok helye az egyházmegyének, ez is a plébániához tartozik, és itt is szolgált Kovács Ferenc. Sőt, hát nagyon érdekes, hogy a 1958-as halotti anyakönyvbe egy rövid kis életrajzot is beírt a nagybátyja a halála után, hogy mi mindent csinált. Többek között megemlítik azt, hogy az apáti sekrestjének a megnagyobbítása is az ő nevéhez fűződik, illetve a Szentkuti bucsunál előtt éjjeli szentségimádást szervezett és vezetett. Még akkor arról beszélnék, hogy mi mindent tett a hitoktatáson kívül. Felújította a templomi férfi énekkarnak a működését, lelkes kórusvezetőként ő vezette karnagyként a férfiakat, és nagyobb ünnepeken énekeltek. Az egyik visszaemlékező szerint, Ági néni szerint, ugye 20-30 férfi is énekelt a nagyobb ünnepeken. Aztán nem csak kórus szervezett, hanem pásztorjátékot is karácsonykor a gyerekekkel, és hát ez a tevékenysége nagyon nagy népszerűséget szerzett neki. Pedig amikor oda került, akkor eléggé bizalmatlanul fogadták, túl fiatalnak tartották erre a feladatra, hogy ilyen fiatal emberként nem fog tudni majd ennyi gyerekkel bánni és rendet tartani. De a gyerekeknek a lelkét fogta meg, és mindenféle programokat szervezett neki, például a minisztránsoknak focilabdát vett, és rendszeresen versenyeket is szervezett neki. Úgyhogy hamarosan belopta magát a helyiek szívébe, megmaradt a naplója is 1956-ból, most ebből a legérdekesebb részt választottam, de ahogyan indul, azt mondja, nagyon nehezen kezdődött neki, mert hát ugye volt ez a bizalmatlanság a kora miatt vele szembe, illetve az első feladatai között tartozott a hátralékos egyházi adónak a beszedése. Ez sem volt egy túlságosan népszerű dolog, de ennek ellenére sikerült népszerűséget kivívnia magának. Hát nem tartott sokáig ez a helyzet, ugyanis a történelem közbeszólt. Ugye már láthattuk, hogy a képzése során is hát bezárják a szemináriumot, szerzetes rendeket zárnak be, tehát már az egy borzasztó, akkor hallhattuk itt, hogy a családját milyen megpróbáltatások érik, és hát 1956. október 23-a ebbe a saját naplójában itt följegyezte, hogy október 23-án forradalom történt Pesten, két nap alatt az egész országon végighaladt. Vasárnap 28-án Gencsen is megválasztották a forradalmi nemzeti bizottságot. Összetételen nagyon vegyes. Kritikai érzékről tanúskodik ez a pár mondat. Ami nagyon érdekes, hogy nem csak ez maradt meg, hanem megvannak a hirdetőkönyvek is. A hirdetőkönyvek, amit pedig Herold Józsefnek a bejegyzéseit tartalmazzák, nagyon-nagyon szépen emlékezik meg december 23-án arról, hogy mivel kijárási tilalom van, ugye szovjet megszállás alatt van az ország, december 23-án este 9 órától reggel 5-ig nem lehetett kimenni, ezért nem lehet megtartani az éjféli misét éjfélkor, hanem este 7-kor tartották a vigília szentmisét, és itt a plébános kéri, hogy a mise alatt mindenki a hazáért, a nehéz napokat élő nemzetért, a nyugatra menekült 150 ezer magyarért, az elhurcoltakért és a hősi halottakért és családjaikért imádkozzék. Ifjúságunk, amely kezdeményezte a nagy időket, és hősi magatartással kivívta az egész világ csodálatát és megbecsülését, Isten házába is azzal az istenfélő és érett lelkülettel vegyen részt, amely a 48-as hősök homlokára babér koszorút font. Tehát ezt olvasta föl a plébános 56. december 23-án. Rengeteg sok érdekes dolog van még följegyezve, nem akarom tovább nagyon húzni, mert elhaladt az időnk, de például rejtélyes halálesetek is voltak 1957-ben a plébánia területén. Eltűnt emberek, hirtelen meghalt emberek, és ezek mind be vannak jegyezve, nagyon érdekesek ezek a bejegyzések. És a másik, amit még szeretnék elmondani, hogy nem csak a plébánia területén szolgált, hanem a környező településekre is kijárt segíteni. Például karácsonyi időben a plébán Herold Józseffel, a nagybátyjával együtt például a Perenyei templomban besegített a karácsonyi nagygyóntatásban, és ugyanígy a Pösei templomban. a nagyon érdekes feljegyzése, hogy a História Domusban, hogy 1956. szeptember 10-én, tehát 9 napra rá, hogy megérkeztek, engedélyt kellett kérniük, hogy szabadon mozoghassanak a határsávban. Ugyanis ez határsávba esett, és leírja, hogy Seregély Istvánnal együtt mentek be, hogy kérelmezzék a szabad mozgásukat ebbe a részbe, ugyanis Pöséről még Gencsre el lehetett jönni, de ő már Gencsről Pösére nem mehetett el ideiglenes engedélyhez. Erre külön engedély kellett a hatóságoktól, hogy szabadon mozoghasson. És ami nagyon érdekes, hogy 57-ben aztán ugye kezdődött a megtorlásnak az időszaka 56 után, és nagyon érdekes, hogy először 1957 júniusában kerül Sárvárra. Ugyanis 1957. február 23-án letartóztatják Abay Imrét, aki a sárvári plébániának a vezetője volt, és a Sárvári Nemzeti Bizottság elnökévé választották, mert annyira köztiszteletben álló ember volt. És ugye, miután őt elhurcolták, folyamatos személyi problémák voltak az ellátás során, és sok papot is, illetve káplánokat vezényeltek oda hosszabb, rövidebb időre. Kovács Ferenc is szolgált ekkor a sárvári Szent László templomban. Hasonló esemény miatt, ami aztán végül is ugye az ő tragédiájához is vezetett, Kőszegen a Kovács Imre káplánnak a bántalmazása miatt kérték föl kisegíteni, ugyanis, ahogy erről már volt szó, hogy a nagy héten be kellett segíteni a kieső káplán, a lábadozó káplán helyett Kőszegen. Röviden ennyit szerettem elmondani, és csak még a végére egy képet, hogy a halála után a szülei állítatták a Gencsi templomba ezt a gyóntatószéket, ugyanis ő neki amellett, hogy sok mindent szervezett, ez volt az egyik legfőbb vágya, hogy mindig tumultus volt a gyóntatásoknál, és hogy nagyon nagy szükség lenne a gencsapáti templomban egy másik gyóntatószékre, és a halálos ágyán is még ez volt a kívánsága, hogy amit lehet, azt erre fordítsák, úgyhogy Kovács Ferenc káplánnak az emlékét mai napig őrzi emléktáblából ellátott gyóntatószék a gencsi templomba. Köszönöm szépen a figyelmet!
Rétfalvi Balázs előadását hallották, melyben Kovács Ferenc gencsapáti káplánra, a Zalaegerszegi Egyházmegye fiatalon elhunyt papjára emlékezik.
Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.